Szeretnék gyerektörténetet mondani, hogyha volna erre igény, hogy gyerek, van-e itt elég gyerek, aki már legalább 3 éves, és minimum 9, vagy maximum 99. Azoknak is szól, akik a helyükön maradnak, de hát így direktben jobban tudok veletek kommunikálni. Tudjátok-e azt, hogy milyen érzékszerveink vannak? Ki érti ezt a szót, hogy érzékszerv? Ez ilyen nagyon csúnya, bonyolult szónak hangzik. Mi az, amivel halljátok azt, amit én beszélek? Mivel hallod? A fülünkkel. Mi az, ami... Ez egy érzékszerv. Érzékeljük a hangokat, a zenei hangokat, a fák susogását, az állatoknak a hangját, a kis bogarak döngicsérését, mindent a fülünkkel hallunk. Mi az, amivel láttok engem? A szemünkkel. A szemünkkel látunk, szemünkkel látjuk a színeket, a szemünkkel látjuk a napsugarat, a növényeket, embereket, ami körülvesz minket. És nagyon jól tudunk ezzel tájékozódni. Még milyen érzékszervünk van a vajon?
Nyelv.
Tessék?
Nyelv.
Van nyelvünk is. A nyelvünkkel mit csinálunk? Nagyon sok mindent nagyon le fogjuk szükíteni, hogy a nyelvünkkel mi mindent csinálunk, de a nyelvünkkel mit érzünk például? Ízeket, ugye? Valamit bekapsz a szádba, akkor rögtön tudod, hogy keserű, hogy hátul szokta érezni az ember a keserű ízt, vagy tudod, hogyha valami édes, vagy tudod, hogy finom-e az étel, vagy sem. Milyen érzékszervünk van még? Van bőrünk. Kinek van bőre? Van bőred? Jó. Érezted, láttad, hallottad, érezted. Lehet érezni ezzel, hogy valaki megérint bennünket, megtapint bennünket, bármihez hozzányúlunk, meleget, hideget, hogy érdese egy felület, vagy sima, vagy milyen formájú, még csukott szemmel is meg tudjuk állapítani. És ezen kívül még milyen érzékszervünk? Hát nekem jó nagy orrom van. Jó nagy orrom van, és az orrunkkal mit szoktunk érezni? Igen, a szagokat nagyon jól hallottam. Szagokat. Szoktuk érezni a szagokat. Figyeltetek arra a versre, amit Anna Ráhel elmondott a szolgálatok elején, májusi éjszakáról. Ment haza a bácsi, és sötét volt, és nem volt jó a lelke, és mégis érezte a különböző virágoknak az illatát. Nagyon sokféle virág van, és különbözik ezeknek a virágoknak az illata egymástól, és ezt is csukott szemmel tudnánk érzékelni. És ez is egy nagyszerű dolog, még az ízleléssel is, mintha összefüggésbe állna, mert belépsz a konyhába, és hogyha palacsinta sül, azt megérzed? Én meg szoktam érezni, hogyha palacsinta sül, vagy ha valami finom süti, vagy rakott krumpli, azt is meg szeretem. Sokféle mindent szoktunk érzékelni. Milyen illatokat ismertek, amik jó, jó illatok? Milyen illatokat? Most idősebbek is válaszolhatnak.
Fűszerek.
A fűszereknek az illat. Mondjál olyan fűszert, aminek rögtön érzed a...
Fahéj.
Fahéj. Aztán micsoda?
Köri.
Köri, túl így van. Igen, tessék.
Bors.
A borsónak is, és a borsnak is. Jól megkülönböztethető illat. Bazsalikom. A kurkumának is van egyfajta Kapukfű, én nagyon szeretem citrom a kapukfű. Citromfű, vagy a citromnak is, ugye nagyon jellegzetes az illata. Arra kérlek benneteket, hogyha a fúvós zenekar előadására mentek, semmiképpen ne bontsatok meg citromot vagy narancsot, mert ők fújják, és az illat hatására elindul a nyál elválasztás. Olvastam a könyvben egy kisfiúról, Züszként ma is élő német író a Parfüm című könyvében írt erről. Ez egy árva gyerek volt. Nem voltak neki szülei, az anyja elhagyta, nagyon rossz fajta élete volt. Nem is akarták befogadni családba, mert azt mondták, hogy nincs a gyereknek illata, nincsen babaszaka. És viszont ez a gyermek, ahogy fejlődött, 6 éves korára már nagyon sokféle különböző illatot meg tudott különböztetni. Megtudta 1000 és millió, és egyenként, atomonként meg tudta különböztetni ezeket az illatokat, és úgy, ahogy a hangokból áll össze az ének és a zene, ő ilyen illatkölteményeket gyártott a fejében. És aki végül is befogadta, ő azt hitte, hogy ez a kisfiú varázs erővel bír. Azért, mert hogyha elővett több káposztát, akkor pontosan megmondta ez a kisfiú, hogy melyikben van kukac. Mielőtt még felnyitották, hogy érezte a kukacnak a szagát. Vagy egyszer ez a gazdaasszony valahol eldugta a pénzét, és elfelejtette, hogy hova. És aztán megkérdezte ezt a fiút, és mondta, hogy hát a kémény mögött ott van. Érzem az illatát. Vagy azt is meg tudta mondani, hogy vendégek fognak jönni, mert már hosszú kilométerek mellett is megérezte a szagukat, hogy jönnek. És aztán nem biztos, hogy el kell olvasni ezt a könyvet, mert a végkövetkeztetése az nem annyira jó, de az illatoknak a megszállottjává lett ez a gyermek, ahogy felnőtt, és manipulálni tudta az illatokkal az embereket is. Egyébként minket is lehet manipulálni illatokkal, nem? Szokott-e közületek bárki is manipulálni az illatokkal? Hát például akik főznek, azok manipulálnak az illatokkal, vagy akik valamilyen dezodort vagy parfümöt használnak, ezek különböző gondolatokat ébresztenek az emberekbe, és ezek rendkívül fontosak. Hogyha a szaglásunkat elveszítenénk, akkor az nagyon rossz volna. Volt egy olyan pere, amikor még fiatal bíró voltam, hogy egy baleset következtében elveszítette valaki a szaglási képességeit. És én nagyon komoly kártérítést kellett a biztosítótársaságnak ennek fizetnie, vagy hogyha voltatok covidosak, lehet, hogy részlegesen elvesztettétek a szaglásnak a képességét, és az is nagyon jó, én akkor az ítéletbe beleírtam, hogy ez veszélyes is, mert az erős, szúrós vagy büdös szagokat sem érezzük, amik veszélyt jelentenek, ugyanakkor rendkívül sok élménytől elszakítanak bennünket. Az érzékszerveinket Isten teremtette, és ő tudja, hogy hogyan tud megszólítani bennünket az 5 érzékszervünkön keresztül. Köszönöm szépen a figyelmeteket, helyetekben lehettek. És folytatnám tovább az elkezdett gondolatot, még van 1/4 órám, arra, hogy jól összefoglaljam a... Ott van 1/4 óra. És nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nehezen tudjuk szavakkal leírni az illatokat. Nem, hát milyen illatú a citrom? Citrom illatú. Vagy milyen illatú a zsája? Az meg zsája illatú. És tudod, hogyha érzed, hogy ezek hogy vannak, de hogyha sokféle illatot érzel egyszerre, akkor lehet, hogy nehéz felbontani ezt. Isten az ő áldását többek között az illatokon keresztül is akarja nekünk nyújtani. Pontosan most néztem meg, hogy pontosan 10 évvel ezelőtt, vagy egy jövő héten lesz inkább 10 éve, itt járt Wintley Phipps, a híres fekete adventista énekes. Csodálatos, mély bariton hangja van neki, és Budapesten a Bánában tartott egy koncertet, és hát ezzel mi is részt vettünk. És ez az Atyánk fia nem csak gyönyörűen énekel, nyugodtan meg lehet nézni a videóit, még az Obama beiktatásakor is énekelt a beiktatási ceremónián, tehát rendkívül ismert, elismert valaki, prédikátor is. És amikor ott voltunk pont 10 évvel ezelőtt a Bánában, akkor beszélt Jézusról. És olyan energikusan beszélt, ahogy általában a fekete testvéreink szoktak, nem ilyen unalmasan, mint most én fogok beszélni. És akkor azt mondta, hogy neked szeretned kell Jézust. Neked úgy kell járnod, ahogy Jézus járt. Neked azt kell cselekedned, amit Jézus tett. Neked úgy kell mosolyognod, ahogy ő mosolygott az emberekre. Olyannak kell lenned, mint Jézus. Olyan szagúnak kell lenned, mint Jézus. És akkor gondolkoztam, milyen szaga volt Jézusnak, hát, és ez hogyan tudom én ezt reprodukálni? Hát mert lehet, hogy mosolyogni tudok, vagy lehet, hogy tudok cselekedni, ezek ilyen megfogható dolgok. De hogy olyan szagom legyen, mint Jézusnak, hát nem tudom, hol árulnak ehhez parfümöt, hogy hol lehet ilyet vásárolni, hogy meg hát akkoriban nem nagyon használtak az emberek parfümöt, nem fürödtek naponta, vagy naponta kétszer, hanem ritkán fürödtek. Egy vízbemerítési alkalom az egészen különleges volt egy embernek a számára. Nagyon nagy fürdéseket évente egyszer vagy kétszer rendeztek az ókori időkben. Az emberek ezt most el se tudjuk képzelni, de ez volt a teljesen átlagos és normális dolog. De mikor fedezte fel, vagy hol olvasunk először a Bibliában illatokról? Meg tudnátok ezt mondani?
Ebben a teremtéskor.
A teremtéskor is, nyilván mikor megteremtette a különféle növényeket.
Az áldozatnál a jó illatról.
Az áldozatnál a jó illatról. Mikor van az első jó illatú áldozat?
Ábelé.
Tessék?
Ábelé.
Ott nincsen a betű szerint említve a jó illat, hanem igen. Érdemes Janekkel ilyen dolgokról beszélgetni, mert jól ismeri a Bibliát. A vízözönkor mikor volt ez a jó illat? Az áldozat bemutatásakor volt. Amikor leapadt az árvíz, Isten megőrizte a bárkában Noét, az ő családját és az egész állatvilágot, akkor Mózes első könyve 8. rész 21. versében olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy nem átkozza meg a földet többé, hanem jó illatként fogadta el ezt az áldozatot. Aztán az illatról olvasunk még a Szentírásban eléggé sok helyen. Énekek énekében a szerelemnek az illatát próbálja leírni. Salamon
Vagy azt olvassuk Eszter könyvében, a második rész 12. versében, hogy az asszonyok törvénye szerint 12 hónapig bántak vele, mert ennyi időbe telik az ő szépítésük, 6 hónapig mirtus olajjal, és 6 hónapig illatos szerekkel és asszonyi szépítőszerekkel készítették elő a királyné jelölteket. Hát gondolom, nem ám úgy mondta, hogy kész, aztán mehetsz. Nem, hanem valószínű, hogy az illatanyagokat mélyebben is. Nem néztem utána, ez lehet egy egészségügyi 5 percnek a tárgya, hanem a bőrünk valahogy át is veszi a folyamatos ápolásnak a szagát. Egyébként hogyha belépsz haza, akkor is van a házadnak egyfajta illata. Vagy hogyha esetleg ott hagyunk valamit a tűzhelyen, annak is van bizonyos fajta illata, amit érzünk. Vagy nem szívesen járunk olyan helyre, ahol büdös van. De amikor jössz a gyülekezetbe, akkor a gyülekezeti teremnek, a gyülekezeti épületnek, vagy a kertnek is van egy illata, amit lehet, hogy tudatosítunk. Egyébként kisgyerekekről nem sokat szoktunk gondolkozni, de bennük nagyon mélyen megmaradnak illatok. Bennem is vannak gyerekkori illatok. Gondolj vissza, biztos, hogy van valami olyasmi, amiről eszedbe jutnak dolgok. Nem tudom, nekem a szlovákiai illemhelyeknek volt olyan különös illata, hogy mikor 20 év múlva mentem Szlovákiába gyerekkoromhoz képest, akkor is ez egy nagyon-nagyon jellegzetes valami volt. De a Biblia azt mondja, hogy őt ki lehet csúfolni illatokkal. Milyen érdekes. Őt ki lehet csúfolni illatokkal, azt mondta Izraelnek, hogy amikor idegen isteneknek áldoztok, és nekik mutattok be jó illatot, akkor engem kicsúfoltok, megcsúfoltok ezzel. Tehát nem mindegy, hogy kinek mutatunk be áldozatot. Ugye az imádat is tárgya volt a délelőtti szombatiskolai tanulmánynak. Még ez is érdekes, hogy mennyi pénzt elköltenek illatszerekre, vagy a testük szépítésére ma is emberek, a celebek, vagy nagyobb milliókat tudnak költeni havonta arra, hogy jó illatúak és jó alkatúak legyenek, de csak magukkal foglalkoznak. Maguk akarnak egy saját illatot kialakítani, és önmagukat dicsőítik. A legérdekesebb illat összeállítás azonban a sátortemplomi szolgálathoz kapcsolódott. Nagyon furcsa illatok voltak Mózes második könyvében, vannak ezek följegyezve: gyanta, tömjén, ónix, galbánium, nagyon különleges, egymással azonos arányban kellett összeállítani ezeket. Nagyon nehéz, kerestem ezeknek az illatoknak a leírását. De olyan leírásokat éreztem, hogy a gyanták ugye valamelyik cserjének, nagyon sok cserje van, ami kiizzadja ezt a gyantát. A tömjén az a boszvéli, a szakra, ez a világ legjobb tömjénye, Ománból származik. intenzív, balzsamos illatot áraszt, ami nagyon citromos, majdnem limet narancs beütéssel, és ez különösen sok éterikus olajat tartalmaz. Vagy az ónix, ez egy kő, és inkább egy bizonyos kőben tartott gyantaszerűségeket ír le. A galbánium egyedi illatot áraszt zöld, földes, balzsamos illatjegyekkel. Ebből egy különös elegyet kellett készíteni. Olyan elegyet, amelyet nem volt szabad otthon használni. Hogyha valaki ez alapján, a recept alapján csinált otthon füstölőszert, akkor ki kellett írtani a nép közül. Ez csak Istent illette meg. Azt gondolom, hogy a mi életünkben is vannak olyan szavak, kifejezések, vannak olyan magatartás formák is, amelyek kizárólag Istennek adhatók, amik abban a formában nem oszthatók meg mással. Aztán volt szent kenet, amivel fölkenték többek között a papokat, vagy a szent sátrat is fölkenték mirhával. Ez egy 10 méter magas fa, a törzse alacsony, és vastag színe szürkés sárga, és sárga gyantát termel, amely vöröses, barna, könnyű, cseppé, keményedik. Az illatot ebből vonják ki, az illó olajat víz-gőz-desztillációval. Aztán a fahéj is ennek a kenetnek a részese volt. A kálmus egyfajta illatos nád, a kássia egy kínai fahéj, a fahéj olajat pedig olívaolajként emlegetjük. Annak is van egy illata, nem? Hogyha napraforgó olajban süt ki valamit, vagy használsz fel, egészen más, mint hogyha egy extra szűz olívaolajat használsz erre. A füstölőszereket hol használták a templomban? Még oltárnál, több oltár is volt a templomban. A szentélyben, ugye? Tehát volt először a pitvarban az áldozati oltár részből volt, a mostómedence is részből volt, az első kárpit mögött volt a szenthely, ott minden aranyjal borított volt, és ahogy beléptünk szembe, hogy a keleti irányból mentünk a nyugati irányba, akkor a második kárpit előtt volt a füstölő oltár, és azon kellett ezt a speciális, egyedül Istennek szánt illatot, amikor a főpap imádkozott, illetve vérrel meghintette a második kárpitot, akkor ezeket kellett füstölögtetni. Tehát, ahogy közeledtél a templomhoz, ahogy közeledtél Isten jelenlétéhez, akkor ez az illat töltötte. Meg gondoljátok, hogyha nem lett volna ez a füstölő oltár, hát azért ott az állatok vérét, a kecskebakoknak a vérét, a juhoknak, a bikáknak a vérét, azt be kellett hordani, meg kellett hinteni a második kárpitra, de folyamatosan napi rendszerességgel kellett biztosítani a füstölést is. Zakariás, Keresztelő Jánosnak az édesapja, és akkor kapott látomást, mikor a rendszeres füstölő oltári szolgálatot végezte el. Hogyan legyen olyan szagunk, mint Jézus? A példabeszédek könyve 27. rész 9. verse azt mondja, hogy mint a kenet és a jó illat megvidámítja a szívet. Tehát szerintem ez egy nem teljesen istentelen vers volt, amit Anna Rásán elmondott, mert Isten nem, szó nem szerepelt benne, de az újrakezdés, az új örömök megtapasztalása az illatokhoz is kötődik. És azt mondja, hogy ahogy a kenet és a jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szava is, amelyek lelke tanácsából valók. Tehát az édes szavak megvidámíthatják, jó illatként jelennek meg az embereknek, akik fáradtak, akik megterheltek, és jó szavakat mondunk nekik, biztatóan, hitre bátorító szavakat, ezek megvidámítják az embert. Vagy Pál apostol is szerethette az illatokat, mert Korintusban érkezért levél, második levél, második fejezetének közepetáján azt mondja, hogy Isten ismeretjének az illatját kell megjelenteni. Mert az emberek nem ismerik Istent. Isten számukra egy ilyen éteri valahol, vagy létező tudatosság, vagy a természetben megmutatkozó tudatosság, de nincsen meg az Isten valódi ismerete az embereknek. Képzeljétek el, hogy azok az emberek, akik nem ismerik Istent, egy szag nélküli világban élnek, egy illatok nélküli világban élnek. Nem azt mondom, hogy nem azok az emberek, akik nem születik Istent, azok nem tudnak megszagolni egy rózsát, vagy egy líliumot, hanem az életükből hiányzik valami olyan különleges, ami szebbé, boldogabbá teheti néző életüket. Az Isten ismeretét be kell mutatni, ahogy én megismertem Istent. A személyes bizonyságtétel jó illat az emberek felé. Azt írja Pál apostol, mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmas. A mi befolyásunk, a mi szavaink illatok. Illatok, és hogyha nem úgy járunk, teszünk, mosolygunk. Nem úgy viszonyulunk az emberekhez, mint ahogy ezt Jézus tette, akkor ez a akkor is illatot árasztasz magadból, de halálos illatot. De hogyha átragyog rajtunk, ha örömmel tudunk a szombatról beszélni, nem csak a törvény szabályait mondjuk el, hanem, most nem fogok másfél órát újra beszélni, hanem azt, hogy ez a menny, a szombat, és hogy ez azt jelenti, hogy ez Isten hit által, és nem cselekedetek által, nem gürcölés és izzadás által, hanem egyszerűen, mint egy jó illat, úgy köt magához. Az emberek nem fogják visszautasítani. A jó illatot mindenki élvezi. Nem? Én is valamelyik nap éjszaka jöttem haza a vasútállomásról, ez egy ilyen 20 perces gyaloglás, és május volt éppen, és akkor döntöttem el, hogy vagy én, vagy onnan rá, hogy valakinek ezt a verset el kell mondania. Mert éreztem ezeket az illatokat, én különösen szeretem a hársfának az illatát, mikor virágzik, és pont az iskola előtt ott vannak a hársfák, és akkor lehetett érezni a kertekből a liliumoknak az illatát, és másoknak az illatát. El kell jönnötök Nagylókra egyszer, és sötétben májusban végig sétálni a vasútállomástól hozzá. Ez egy 20 perc. De amit még szeretnék elmondani nektek, hogy Krisztus, azt olvassuk Efézus beliekhez írt levél 5. rész 2. versében, Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves jó illatul. Amikor ajándékot adsz, amikor önmagad kikerülsz a középpontból, amikor nem magadra akarod felhívni a figyelmet, az jó illat. Amikor az Isten elé tárod önmagadat, és az az igazság, hogy a mi bűneink büdösek. Olyanok, mint egy moly emésztette ruha, mint egy hajléktalannak a ruhája. És ebből a büdösből Jézus illatokká transformálja az átadásunkat. Jézus Krisztus áldozata egy illatcserélő volt. Ezt magadtól nem tudod megcsinálni. Nincsen az a mosószer. Nincsen az a parfüm. Nincsen az a teremtett növény, vagy kőzet, vagy bármi gyanta, ami téged jó illatúvá tudna tenni az Isten előtt. Több mint 18 évszázadon keresztül Krisztus közben járt értünk. A Szentélyben könyörgött értünk. Jelenések könyve azt mondja, hogy az imádság is egy illat. Az áldozat, ugye ott láttuk először Noénál. Az imádság is egy illat. És ez az illat teszi jó illatúvá a mi bűneinket. Mert most bonyolult dolgot fogok mondani. De nem annyira bonyolult, mert egy pár hete benne volt a szombatiskolában. A nagy küzdelem szemléleténél. Amikor a bűnrendezésről fogok beszélni. Amikor bűnt követek el, az büdös. Rosszagú. Halál illatú. Nem tudom, hogy voltam közvetlen megtapasztalni, mindenkinek volt, más nem egy állattetemet, vagy egy ravatalozónál lehet rossz szagokat érezni. Krisztus, ami bűneinket magára vette. Amikor magára vette a mi bűneinket, ezek befették őt. Meghalt, megölték a mi bűneinket. Ennek az árát, minden ember bűnének az árát, a múltban és a jövőben elkövetett összes bűnnek az árát kifizette Jézus. Amikor a feltámadás után 40 nap múlva 500 ember szemben álltára felszállt a mennybe, akkor az 50. napon, tehát 10 nap múlva, a mennyben egy hatalmas ünnepség volt. Krisztus áldozatát az Atya elfogadta. Jelenések könyve 4. és 5. fejezete írja le ezt egészen részletesen, hogy az univerzum eddigi legnagyobb ünnepéje hogyan történt. De ekkor az Atya még csak Krisztus áldozatát fogadta el. Amblok, hogy ő a helyettese és kezese mindenkinek. Ezután, miután megtörtént ez a nagy ünnepség, Jézus átvonult a mennyei templom szentély részébe. És ott könyörgött, értünk, 18 évszázadon keresztül, egyenként. és a mi bűneinket áthárította a templomra. A mennyei templom koszos lett, bűnös lett. És ahogy a nagy engesztelési napon történt, akkor került a templom megtisztításra. Szeretnék egy részt olvasni a Nagy Küzdelem című könyv 421. oldaláról az angol számozás szerint. Ez a szolgálat 18 évszázadon át folyt a templom első helyiségében. Krisztus a bűnbánó hívők érdekében vérére hivatkozott. Ki eszközölte számukra az atya bocsánatát és pártfogását, de bűneik még bent maradtak a mennyei könyvekben. Tehát értitek? Pünköstkor megtörtént Krisztusnak az elfogadása, felkenése messiásként a mennyben. Utána elkezdte ezt a szolgálatot a templom első helyiségébe, és egyesével elkezdte a mi bűneinknek a jó illattá történő átváltását. De a bűnök még bent maradtak a mennyei könyvekben. Nincsen eltörölve még az összes bűn. Krisztus kifizette az árat, fölkerült a mennyben 18 évszázad alatt. Egyesével minden egyes ember ügyét föltárta az Atyaisten és az Atyaisten elé. Jelképes szolgálat évvégi engesztelési munkájához hasonlóan Krisztus is megváltási munkájának befejezése előtt engesztelési szolgálatot végez a mennyben, hogy a bűnöket, bűnök hol vannak most? Fönt? A mennyei templomban. Hogy a bűnöket, azért végez engesztelési szolgálatot, hogy a bűnöket eltávolítsa. Honnan? A szentélyből, igen. Ez a szolgálat kezdődött el a 2300 nap végén. Ekkor, miként Dániel próféta megjövendölte, főpapunk belépett a szentek szentjébe, hogy ennek az ünnepélyes munkának az utolsó szakaszát, a templom megtisztítását elvégezze. Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozatra, és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, az új szövetség idején a bűnbánok épp így helyezik hitben Krisztusra bűneiket, és valóságosan áthárítják a mennyei szentélyre. Tehát mikor bűnt követsz el, és megbánod, ez azt jelenti, hogy a te bűneid Krisztusról a mennyei szentélyre hárolnak át. És miként a földi szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztul. A mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet bűnbánata és Krisztusba vetett hite nyomán az engesztelés áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát egyben vizsgálat is, azaz ítélkezés. Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus eljön, hogy népét megváltsa. Ma a Földön nincsen templom. Az, amiről azt mondják, hogy milyen szép templomok, meg bazilikák, meg katedrálisok, azok nem templomok az Isten szemében. Amíg Krisztus meg nem halt, volt templom. Ez a mennyeinek az ábrázata volt magyarul, ez egy olyan makett volt, mint amikor Fehérváron a piasztéren leszállsz a busz megállóba, és elindulsz a belváros felé, és akkor ott van egy kis makettje a városnak. De az nem Fehérvár. Az ezt jobban tudjátok. Meg nem is a Szíveskés Fehérváról, az nem szerintem. Hanem maga a város. Az a város. Csak a térkép alapján el tudsz igazodni. Tehát az engesztelési szolgálatok során a bűnökkel meg kellett áldozni az állatot, Krisztusnak meg kellett halni. Így elvette a világnak a bűneit, és fölvitte. Magával vitte a mennyei szentélybe, és ezeket ő vallotta meg az ő áldozatával együtt. De ekkor még nem kerültek, ezt olvastam, nem kerültek eltörlésre a bűnök. Mert a mennyei szent könyvekben továbbra is be van jegyezve minden egyes bűnöd. Érted már, hogy miért fontos a szentély szolgálat most? Hogy ez a legfontosabb igazság, amit nekünk el kell mondani? A bűnöd beszennyezte a mennyei templomot, és most a mennyei templom megtisztítása folyik. Vizsgálják a mennyei könyvekben azt, hogy bűnbánat és Krisztusba vetett hit által megszabadulsz-e a bűnöktől, hogy elfogadtad-e az áldozatot, hogy a templomról le lehessen venni a te bűnödet, és azt a végül az Azazelbakjára, a sátánra lehessen áthárítani. Elköveted a bűnt? Bűnben élsz. Fölismered, hogy Krisztus meghalt érted. Elvette a bűnödet, ezzel nem fejeződött be az ő szolgálata. Fölvitte az ő vérét, a te halálod árát fölvitte a mennyei szentélybe, és rázúdította a mennyre a föld összes bűnét. És a feljegyzések a teremtéstől kezdődődve íródtak az emberek bűneiről. És a te bűneidről is folyamatosan íródnak ezek a könyvek. És ezek ki vannak fizetve. Jézus bemutatta az ő vérével együtt a te bűnbánatodat. De 1844 óta visszafele folyik ez az ár. A bűnök lekerülnek a templomról, megtisztítatik a szent hely a 2300 év végén. És amikor eljön Krisztus, másodszor, már mi velünk egyben, mivel mi leszünk a másodfokú bíróság, mert nekünk Isten elmagyaráz mindent, hogy mit, hogyan és miért döntött, akkor velünk együtt ehhez vissza lesz hárítva a sátánra, a bűnszerzőjére és azokra, akik a kezesnek a váltságát nem fogadták el. Páskújné verse, a főpap imája a szentélyben, könyörög a főpap, így még soha senki nem imádkozott. A bűnödért, a bűnömért mutat be örökkön égő áldozatot. Ma dől el az, hogy megsemmisíti-e az Isten Krisztus áldozatára tekintettel a te bűneidet. Ez egy folyamatos tevékenység. És mikor ezt befejezi Krisztus, a szentek szentjének a kárpitja bezárul. És eljön rész és közbenső ítéletet hirdetni. Mert az ítélet rajtunk. Rajtunk, akik azt mondjuk magunkról, hogy Krisztuséi vagyunk. De ugye ez nem az számít, hogy mit mondasz magadról, erről már beszéltem ebben a gyülekezetben, hanem az, hogy ténylegesen a te bűnbánatod és az áldozatba vetett hited, az ott van-e most Krisztussal a nagy mennyei ítélet helyszínén. Megengeded-e azt, hogy megmosson Krisztus? Miért szoktunk megmosakodni? Büdösek vagyunk. A jó illat kell hozzá. A vér mosószere. És az, hogy amikor Jézus mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, a bűnöket ki kell szedni? Ki kell szedni? A templomból, az Isten országáról. Ez a helykészítés. Ez a helykészítés zajlik. Jön Jézus. És beléphetsz a nagy mennyei szombatba. Hol a szombatot új szombat váltja fel, s ünnepelők. Szombatartók örök ünnepe nem fogy el, és nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok.